Sziasztok, Szabó Petra vagyok. A stúdióban itt van velem Kelemen Szilvia és Major Réka, akikkel a K-popról fogunk beszélgetni. Tulajdonképpen mi is ez a K-pop? Mi ez a műfaj?
Hát ez egy zenei műfaj, ami Dél-Koreából ered, úgymond ott alakult ki ez a maga a műfaj. És manapság egyre népszerűbb Dél-Koreán kívül is. Habár Dél-Koreában sem olyan népszerű, mint ahogy azt néhányan elképzelik, hogy mindenki agyba főbe K-popot hallgat, hanem ott is ugyanúgy hallgatják az amerikai sztárokat, és nem feltétlen kell ismerniük minden együttesnek, minden tagnak a nevét, ahogy, ezt egyébként néhányan elképzelik.
És körülbelül milyen régi ez a stílus?
Ez a stílus maga az, hogy K-pop, ez szerintem ilyen 90-es évektől lehet azt mondani, hogy kialakult Dél-Koreában ez a komoly pop irányzat, populáris irányzat. Addig ugyanúgy megvolt van egy különleges a trot, amit magyarul ezt a mulatos zenének tudnám elmondani. Az volt nagyon népszerű korábban, meg akkor jelent meg igazából Dél-Koreában ez a pop irányzat, amikor Amerikában a nagyfiú bandák, a Backstreet Boys, az NSYNC, és ezek álltak össze, és ezeket akarták, vagy nem tudom, hogy ezeket akarták-e koppintani, de valahogy mégiscsak ez sült ki belőle.
Kérdezni, hogy és ezek ilyen másolatok-e igazából?
Másolatoknak is mondhatók, viszont nagyon másmilyen zene, tehát másmilyen zenének mondanám. Ugyanúgy megvan mondjuk benne a hip-hop elemek, a tánc mozdulatok. Nagyon fontos a K-popban a tánc, hogy milyen koreográfia van az adott számhoz, hogy mennyire lehet rá táncolni. És habár a klubokban nem táncolnak rájuk. Tehát ritkán van az, hogy valaki a klubban elkezdi a koreográfiáját egy számnak az elejétől a végéig.
És említetted, hogy ugye nagyon fontos a koreográfia, ez így maga például élőadásokban vagy koncertfelvételeken mennyire megoldható az, hogy egyszerre ugrálnak és énekelnek?
Teljes mértékben megoldható, hiszen erre úgymond képezik őket. Tehát ahhoz képest, hogy mennyire nehéz ez a feladat, nagyon kevés alkalomról tudok, ahol konkrétan kiderül, hogy lipszinkelnek, hogy playbackelnek esetleg. És ez a központi eleme úgymond a K-popnak, hogy az ilyen koncerteken vagy felvételeken tényleg olyan hihetetlen szinkronban mozognak az együttes tagjai, és ugyanakkor a hangok mindenhol ott vannak, ahol lenniük kell. És olyan szakmai precizitás az, ami megtalálható ezekben az előadásokban, ami szerintem úgymond elképzelhetetlen lenne egy amerikai sztárnál, hogy nem recseg meg a hangja, vagy hogy nem botlik meg esetleg. Persze történnek a K-popban is balesetek, vagy tehát, hogy félrelép esetleg, nem tudja hirtelen, hogy hova kell állnia. Tehát, de általában egy nagyon jól összepróbált, nagyon konkrét és precíz koreográfia van, amit nagyon magasfokú szinkronban adnak elő. És ezekről a koncertekről pedig, hogy nem csak úgy vannak koncertek, hogy meghívják őket valahova fellépni, hanem minden héten van 3-4 műsor a tévében, ahol az akkor új számmal kijövő együttesnek be kell mutatnia a számot. És nem feltétlen kell, de hogy csak így tudnak olyan lemezeladást és népszerűséget elérni ezekkel a versenyekkel, és hogyha nyer valaki egy versenyben, egy ilyen hétvégi versenyben, akkor az úgymond ők is ismert sztárok lesznek, hogyha egy kisebb csapat esetleg megnyer egy ilyet. És ott a legfontosabb, hogy a maximumot nyújtsák.
Említetted, hogy ugye járnak koncert, vagy hát vannak koncertek, és ezek mennyire vannak Koreán kívül? Tehát például Magyarországon, vagy így a környező országokban?
Érdekes módon Magyarországon is vannak K-pop koncertek, és nem csak a kisebb, csak az ilyen olyan együttesek, akiket Koreában is alig ismernek, nem csak ők jönnek hozzánk, hanem például a Tintap vagy a Vix. Általában a fiatalabb generáció, az újabb generáció kezd el kacsintgatni Dél-Koreán és Ázsián kívülre, vagy esetleg Amerikán kívülre, de manapság egyre több ilyen alkalom van. Például Kaliforniában minden évben megszerveznek egy K-pop fesztivált, vagy az ázsiai környezet, Ázsiát körülvéve, vagy tehát Ázsia környékén is több ilyen rendezvény van, amire meghívják őket. És főleg egy ilyen koncertközpont a K-pop számára Japán, ahol egy külön ilyen szint jelent az egyébként is zsúfolt japán zeneiparban a koreai együtteseknek a K-pop műfaja, úgymond.
Te hogyan ismerkedtél meg ezzel a műfajjal? Mert említetted, hogy inkább a fiatalabb generáció, és nem tudom, tehát én nem ismerek nagyon sok embert, aki mondjuk az én korombeli, vagy tőlem idősebb, és ilyen típusú zenét hallgat. Mondjuk ez lehet, hogy az én baráti köröm miatt is van, sőt valószínű, de...
Ez is valószínű. Tehát én azt hiszem, hogy 2011-ben ismerkedtem meg a K-poppal, amikortól úgy számítom, hogy tényleg tudatosan ismerkedtem vele, és nem csak meghallgattam egy számot, és azt mondtam, hogy wow, ez durva. Tehát akkortól hallgattam tudatosan K-popot. És ezt egy barátomnak köszönhetem, aki gimnázium, alig ismersz valakit, beül melléd egy lány, pattársak lesztek, elkezdtek beszélgetni, és egy idő után jóban lesztek. És ő, aki ma egyik legjobb barátnőm, ő mutatta meg nekem ezeket a számokat, és magát a kultúrát, ami körülveszi ezeket az előadókat. Ez az úgymond idolizáció. Tehát, hogy olyan szinten felnéznek rájuk, és bálványozzák őket, ami még talán Amerikában is lehetetlen ezt elképzelni. És ő mutatott meg nekem egy-két számot, ami aztán elkapott, tehát úgymond beszippantott teljes mértékben, és minél többet én is meg akartam tudni a korábbi számokról, albumokról, az előadókról, magukról. És ez így 2011 óta tart kisebb-nagyobb megszakításokkal. Az, hogy kik hallgatják a koreai popot főleg, ez nagyon változó. Én azt mondanám, hogy inkább nem korosztályhoz köthető, hanem ahhoz, akinek van valami, akit vonz valamilyen szinten ez az ázsiai kultúra. Hiszen a koreai popban nem csak a miniszoknyák, meg az ilyenek jelennek meg, hanem megjelenik bennük, és a sorozatokban, a fellépéseken és az egyéb ilyen variety show-kban megjelenik az a koreai kultúra is. És hogyha valakit például korábban érdekeltek az animék, a japán zene, a japán filmek, rajzfilmek, tehát sorozatok és így tovább, akkor szerintem sokkal valószínűbb, hogy meghallgatja a koreai popot is. Sok ismerősöm, akik rögtön elutasítják ezt a zenei műfajt, ők nem élték át ugyanazt gyermekkorukban, amit én átéltem, amikor bekapcsoltam a tévét, és animét néztem, azoknak az openingjét, endingjét énekeltem, akármennyire is fogalmam sem volt arról, hogy miről szól éppen, és nem esett nehezemre magyar felirattal nézni egy japán műsort, mert úgy hozzászokik az ember füle a nyelvhez. Az ázsiai nyelvekhez is, mint úgy.
És ezek a, tehát, hogy ugye vannak ezek a számok, és mivel pop, én úgy képzelem el, hogy ilyen, hát nem túl mély a számok tartalma, de hogy így miről szólnak nagyjából ezek a dalok?
Változó, azt kell, hogy mondjam, ez nagyon sokszor előadótól függ. Nagyon sok előadó nem a szövegre megy rá, nem az a fontos, hogy milyen szöveget kézbesít, hanem pont, hogy a zeneiségére, a koreográfiára és a vokára mennek rá, vagy éppen a repszövegekre. Viszont vannak olyan előadók is, akik tényleg egy konkrét tartalmat akarnak átadni, úgy, hogy közben megjelenik benne a megfelelő zeneiség, a vokális minden, tehát hogy minden precízen ott van. De ott van benne a mondani való is. Például ez akár szólhatnak számok, nagyon sokszor mostanában szólnak számok a szexualitás idealizálásáról, hogy a nőknek hogyan kell kinézniük, és ez nem úgy, hogy csak akkor lehetsz valaki, hogyha szép vagy, hanem pont ennek ellenében megy. Hiszen korábban nagyon népszerűek a plasztikai műtétek, tehát korábban végzik szinte a legmagasabb számú plasztikai műtétet, legálisan vagy nem legálisan, de főleg legálisan. És ez az állkapocs levágásától, hogy a V alakja meglegyen az arcának, akár az orr átalakításától, de főleg a szemműtétekről szól, és hogy pont ezeknek akarnak ellene menni. Mostanában ezt vettem észre, hogy nagyon sokan mondják, hogy úgy vagy szép, ahogy vagy, és hogy nem kell ezen változtatnod. Tehát valamilyen szinten próbálnak pozitív társadalmi példát mutatni fiatalok számára, fiatal lányok számára, akik főleg hallgatják a zenét.
És itt például ugye vannak ezek a jótékonysági dalok, ezek mennyire lelhetők fel például a K-popban is?
Jótékonysági dalokról nem tudok hirtelen példát mondani, akik ilyen jótékonysági dalt csináltak volna, viszont gyakori a reklám, hogy reklámokban énekelnek fel dalokat. Tehát szerintem sokkal többször fordul elő, nem úgy, mint Magyarországon akár, hogy az, aki a reklámban azt a kis dalt énekli, az fogalmunk sincs, hogy kicsoda, hanem valaki a stúdióból, vagy a szerkesztőségről, hanem ezek az emberek egy konkrét márka mögé állnak, és egy dalt énekelnek el nekik. Tehát inkább az ilyen reklámokban látom azt, hogy a médiába beleszólnának valamilyen szinten, vagy hogy így.
Értem, köszi.
És ezt úgy kell elképzelni, hogy akik ezek a K-pop előadókat, mint mondjuk itt Európában vagy Amerikában jellemző, hogy mondjuk valaki feltölti a YouTube-ra akár egy ilyen, ahol énekel, vagy mit tudom én, és így felfedezik, vagy pedig vannak külön ilyen cégek erre, úgymond?
A K-pop nagyon-nagyon cégközpontú. Tehát úgy szinte lehetetlen nagy népszerűséget elérni, hogy ne egy nagy vállalat alvállalatának, vagy bármi ilyesminél legyél előadó. Tehát úgymond három nagyon nagy vállalat van, ami elismert, és a neve nagy, az SM Entertainment, a YG Family, és a GYP Nation. És ez a három vállalat az, akik igazából nagy mértékben diktálják azt, hogy merre fele halad éppen a K-pop szín. Ebből az SM főleg a pop és az elektróra megy rá, a YG inkább a hip-hop felé fordul el, és a GYP pedig valahol meg akarja találni a kettő között ezt a menő, funky, hip-hopos, de azért populáris és elektrós vonalat. Tehát nagyon sok műfajt mixelnek egybe egy ilyen szám előállításakor. És ugyan előfordul az, hogy valakit úgymond felfedeznek egy YouTube videón keresztül, de nekik az, hogy népszerűek egy YouTube videón, vagy ilyenek, az inkább egy bónuszt ad nekik az auditionnél, amikor valójában mint bárki másnak, nekik is be kell vonulniuk, elő kell adniuk azt, amit tudnak, és majd az alapján eldöntik, hogy őt felveszik-e a vállalathoz gyakornoknak, trainee-nek. Ez még nem jelenti azt, hogy következő hónapban debütálni fogsz. Tehát az, hogyha népszerű vagy, és tudják, hogy ki vagy, az csak egy ilyen pluszpontot jelent. Tehát például ilyen Erik Nam, aki YouTube vloggerként ismert, és volt ismert még azelőtt, hogy felvették volna egy vállalathoz, és szóló karrierbe kezdett volna, ilyen hivatalosan. Viszont ez pedig a kettő dolog valahogyan támogatja egymást, hiszen mivel ismerték korábban, ezért támogatják a szóló karrierjét is, és így nézettebbek a videói, így több, és szóval így összekapcsolódnak ezek a dolgok. De nem szoktak csak így bárkit felvenni, hanem leggyakrabban végig kell menni ezen a procedúrán, hogy hogy kapsz egy számot, sorszámot, bemész, előadod, amit tudsz, és visszahívnak következő alkalomra, vagy nem. És még ez sem garantálja azt, hogy te valaha is debütálni fogsz. Lehet, hogy háttértáncosként fogod leélni az életedet, de az is lehet, hogy egyáltalán nem ez lesz az utad.
Szóval akkor itt azért viszonylag nehéz bekerülni ebbe a K-popos világba.
Nehéz bekerülni, de bent maradni is nagyon nehéz. Tehát nagyon gyakori, hogy a nagy nyomásnak, aminek ki vannak téve, ennek köszönhetően sokan otthagyják ezt a műfajt, úgymond, vagy ezt a foglalkozást, úgymond. Mert ez egy ugyanolyan foglalkozás, mint hogyha valaki egy irodában ül.
És mi történik azokkal, például, hogyha egy fiúbanda vagy egy lánybanda felbomlik? Vagy mekkora az esély rá ilyenre?
Előfordul, azt kell, hogy mondjam. De a felbomlás az nem úgy szokta érni a rajongókat, hogy derültékből villámcsapás, hanem annak nyilvánvalóak előtte a tünetei, és látszani szokott, hogyha valahol problémák vannak. Ezeket nagyon sokszor orvosolják a vállalatok azzal, hogy lecserélnek tagokat, vagy csökkentik a bandáknak a létszámát, esetleg, hogyha valaki azt mondja, hogy itt köszönöm szépen, nem szeretném folytatni, akkor rendben, meg leszünk nélküled is. Most éppen például az egyik legnépszerűbb lánybanda, a Girls' Generation, a SNSD, tőlük kilépett egy tag, aki egyébként az egyik legnépszerűbb tag volt, mert ő adta a visualt, ő volt az arca, úgymond, az együttesnek. És ez például nagyon nagy meglepetést okozott mindenkinek, mert kevés jele volt előtte. Viszont, hogyha egy csapat felbomlik ténylegesen, akkor az például mutathatja, hogy az elmúlt 3 évben nem adtak ki új albumot, vagy nem jelentek meg együtt, nem léptek fel, nem adtak koncertet. És így igazából, vagy hogyha az elmúlt 1 évben, általában azt szokták elvárni, hogy évente, másfél évente egy új albummal kijöjjön egy előadó. Nem adják meg nekik a lehetőséget arra, hogy 10 éveket töltsenek és tökéletesítsenek egy albumot, hanem nagyon, nagyon gyorsan, ahhoz, hogy bent maradjál, ahhoz nagyon gyorsan kell dolgozni. És nagyon sok mindent kell csinálni az alatt, az idő alatt is, amíg te egyébként az albumodon dolgozol. Tehát, hogyha ilyen hosszú ideje nem adtak már ki új albumot, akkor amikor újra kiadnak, az már visszatérésnek számít. És egyébként is comebacknek hívják, de az már tényleg olyan, hogy érzik az emberek, hogy itt volt valami. De általában leszokták cserélni a tagokat. Vagy gyakran van az, hogy vállalatot váltanak az előadók, és akkor nyilván egy új start. De mivel ez egy életforma, ezért nem nagyon tudják elképzelni máshogyan az életüket, hiszen erre képezték ki őket. Van olyan, hogy színésznek mennek el utána, vagy így valamilyen szinten még mindig benne maradnak a kultúrában.
És ez mondjuk mennyire elképzelhető, mint mondjuk itt Magyarországon is volt már rá példa, hogy volt zenekar, amelyik mondta, hogy akkor ő most másfél évig, vagy akár hosszabb, húzamosabb ideig nem csinál semmit, nem bomlik fel, csak így szünetel. Tehát akkor az ott a K-pop világában ez így elképzelhetetlen?
Nem elképzelhetetlen, mert van rá példa, csak megvan ez az elvárás, hogy addig is ne tűnjenek el a média elől. Különben elfelejtik őket nagyon hamar. Uh-huh. Vagy az ilyen diehard fanok, ők persze, hogy nem felejtik el őket, de egyébként utána nagyon nehéz visszavenni a ritmust, újra átvenni azt a ritmust, amit diktál az ipar. És elvárják, hogy addig is akár a tagok szóló karriert csináljanak, vagy forgassanak egy filmet, amiben szerepelnek, vagy akár a mindennapi varieté műsorokban részt vegyenek, hogy valamilyen szinten még mindig ott legyenek és reprezentálják az együttest, amiben részt vesznek.
És például volt már arra példa, hogy valóságsót csinált egy együttes magáról?
Nagyon gyakran. Úgy értem, hogy szinte minden együttesről van egy ilyen felvételsorozat, ami bemutatja a kollégiumi életüket, mert általában a vállalatnak van egy kollégiuma, ahol minden együttesnek minden tagja oda bedobják őket egy időre, összeszoknak, és így tovább közel vannak a stúdióhoz, minden egyéb. Hogyha valaki megteheti azt, hogy kiköltözik a kollégiumi szobából, akkor az már, ő már sikeres, és ő már elért valamit. De nagyon gyakran egy szobában vannak bezsúfolva 4-5-en, és így kell élniük. Tehát nem csak azt jelenti, hogy a stúdióban találkoznak, hanem együtt élnek, és együtt nőnek fel, és lépnek át olyan tinédzserkori problémákon akár, amikkel mindenki más. És nagyon sokszor egy csatorna, ami esetleg szerződésben áll a vállalattal, aminek a tagjai, ők megnézik ezt a mi hétköznapi életüket a kollégiumban, vagy akár követik őket fellépésekre, vagy felvételekre, és így tovább. Tehát nagyon sokszor dokumentálják konkrétan az életüket. Vannak külön műsorok is, amik erre specializálódnak. Például most a Roommate című varieté sorozat, ahol különböző hírességeket különböző területekről, legyen az sportember, vagy színész, énekes, és így tovább, őket berakják egy lakásba, egy házba, és ez így kell együtt élniük. Tehát ez a valóságshow, ez teljesen jelen van.
És így például az együtteseknek a magánéletükbe is így belekontárkodnak, vagy azt inkább hagyják, és csak azt, ami a karrierjükkel kapcsolatos?
Gyakran látni, hogy a magánéletük, ez egy ilyen nem létező dolognak van tekintve, mert nagyon gyakran nincs is magánéletük. Tehát az ő életük az abból áll, hogy 0-24 felvételekre járnak, stúdióba járnak, táncpróba, énekóra, fellépés, aláírás, tehát hogy autogramosztás, és ezek követik egymást nap, mint nap, és nagyon kevés lehetőségük van, idejük arra, hogy ténylegesen magánéletet éljenek, ezért amikor kiderül, hogy valaki mégiscsak éli a magánéletét, ezért ez nagyon hamar felkapja a sajtó. Például, hogyha két idol randizik, esetleg lencse végre kapják, hogy egy autóban ülnek. Tehát ezek már olyan dolgok, amik így felborzolják egy kicsit a kedélyeket, és nagyon sokak, tehát ez veszélyes is például, hogyha egy nagyon, nagyon híres és nagyon ismert, jóképű férfi idolról van szó, és látják, hogy randizik egy nővel, nagyon nagy veszélynek teszi ki magát a nő, hogyha látják. Mert a női rajongók rögtön elkezdik támadni akár. Nagyon sokszor előfordul, hogy rögtön megtámadják, hogy ő az enyém, mikor még életében nem beszélt vele. Tehát ez a mániákus szintű rajongás, a szeszánkfanok, akik követik őket mindenhova, és úgy érzik, hogy ők nagyon közel állnak a hírességhez, ők nagyon sokáig, nagyon messzire el tudnak menni egy ilyen esetben, hogyha kiderül, hogy a kedvencük éppen más nőt lát, mint ők.
Tudsz esetleg olyan példáról, amikor nagyon elfajultak az a dolgok, és például belőle testi sértés is, vagy hasonló?
Igen, mert hogyha általában akkor szokott ez előfordulni, hogyha a szeszhangfanok nagyon messze elmennek. És ilyenkor volt már rá példa, hogy egy idol megütötte a rajongót, és vagy például feljelentette. Tehát, hogy a testi sértés nem is van, hogy jogi útra lépnek, mert az, tehát nagyon durva példák vannak, gyomorforgató példák vannak, hogy miket képesek csinálni ezek a rajongók. Az, hogy a lakása előtt alszik, az is a hírességnek az egy nagyon, nagyon kis kellemes példa például. Tehát szokott konkrét sérülés történni ezekből az esetekből, amikor külön erre specializálódott taxisofőrök követik a híresség autóját, és nagyon sokszor autóbaleset történik emiatt.
Volt már egy példa, vagy említetted ugye, hogy az idol ütötte meg a rajongóját, abból valami a bandának, vagy magának az énekesnek ilyen, hogy kevesebb lett a rajongója, vagy hogy esetleg a rajongó őt feljelentette, vagy panaszt tett ellene?
Panaszt tenni nem tudom, hogy konkrétan felszokták ilyenkor jelenteni az, akit sértett, de mindenképpen hatással van a népszerűségükre. Vannak, akik ilyenkor esetleg szimpatizálnak a rajongóval, mert esetleg hasonlóak, mint ő, vagy valamilyen szinten mégiscsak úgy érzik, hogy egy rajongót nem üthet meg, akár meddig is megy el, hiszen ő a rajongását, a szeretetét próbálja kimutatni iránta. Tehát ez nagyon nagy hatással tud lenni egy együttesnek a karrierjére, akár bojkottálhatják őket, akár ilyen egyéb dolgok alakulhatnak ki, tehát csökkenhet a népszerűségük. Ugyanakkor sokan meg is értik, hogy így reagálnak.
Persze, ez természetes.
És mondjuk azok az ügynökségek, akiknél mondjuk az adott előadó van, ő ilyenkor hogy viszonyul ehhez az esethez?
Ilyenkor, hogyha tényleg hogyha nagyon messzire elmegy, így rajongó beáltalmazásban, vagy ilyenek, akkor nyilván nem ő személyesen ad ki egy álláspontot, hanem a vállalat nyilatkozik helyette. Tehát ilyenkor ő, mint magánember nem nyilatkozhat, hanem hogyha tehát hogyha a munkáját sérti az, ami történt, akkor abban a vállalat nyilatkozik, ő hozza ki az álláspontot, sajtótájékoztató, és így tovább. És ilyenkor van, hogy egy bizonyos időre inkább félreteszik az illetőt. Tehát, hogy nem, benne van ugyanúgy a munkálatokban, de nem nagyon promotálják.
Tudsz rá példát, hogy valakinek így tönkrement a karrierje emiatt?
Hirtelen nem tudok olyat, akinek tényleg teljesen tönkrement volna. Szerintem sokkal gyakoribb, hogy attól megy tönkre, hogy így élnek, hogy folyamatosan nézik őket, és hogy semmi magánéletünk nincs. Inkább ezért szoktak tönkremenni, akár színészek, akár énekesek, bárki, mert és ehhez szeretném hozzáfűzni, hogy Dél-Koreában nagyon magas az öngyilkosság ráta. Tehát ilyenkor nagyon sokszor, nem az, hogy nagyon sokszor, tehát nem rendszeresen, de gyakran van az, hogy öngyilkosságba fullad a dolog. És inkább az életmódot lehet, és beleértve a rajongók mániáját is hibáztatni emiatt. Például kisebb színészeknél szokott előfordulni, színésznőknél, hogy öngyilkosok lesznek, mert nem tudnak befutni.
Azt kell azon kérdezni, hogy olyan van-e, hogy valaki azért, mert hogy nem sikerült neki, igen, már csomó éve próbálkozni.
Igen, az szokott lenni, hogy van egy nagy, tehát hogy ahhoz, hogy megjegyezzék, hogy öngyilkos lett, ahhoz azért kell csinálnia valamit. Tehát például nagyon sok sorozatban mellékszereplő volt, vagy volt egyetlen egy sorozat, amiben főszereplő volt és népszerű volt, de utána nem volt képes megtalálni a helyét. Tehát ilyenkor szokták azt mondani, hogy amikor megérzi egy kicsit a sikert, de utána pedig nem megy neki. Ez szokott ahhoz vezetni. Amikor tudja, hogy mi lehetett volna belőle.
De és amúgy az ilyen ügynökségek, mondjuk, hogyha egyszer volt valaki, aki ilyen főszerepet kapott egy sorozatba, akkor ők utána nem promózzák tovább azt az embert, vagy nem tuszkolják? Hogy...
Igyekeznek tuszkolni, viszont jön a következő. Mindig jön a következő. És nagyon nehéz stabilan népszerűnek megmaradni a koreai drámaiparban, vagy akár a filmiparban. Ugyanúgy, ahogy akár Amerikában, Hollywoodban, szóval ott is lehet, hogy volt egy fantasztikus filmje, kapott érte egy Oscar-díjat, de utána jött a következő, és a frissebb volt, fiatalabb, vagy nem tudom. De van példa arra, hogy tehát vannak tehát húzamosabb ideig tartó karrierek.
És van, aki mondjuk már ilyen, nem tudom, 15 éve benne van ebben a szakmában?
Vannak, akik nagyon hosszú ideje. Például a Shinwat tudnám, vagy a G.O.D.-t, ezt a két első generációs koreai pop fiúbandát tudnám felhozni, akik az elején ugyanezzel a fiúbandás Backstreet Boys dologgal indultak, viszont a mai napig aktívak. És ez a 90-es években, 97 körül talán akkor, tehát hogy tényleg hosszabb ideje, ilyen 10 plusz éve vannak benne a szakmában, és kisebb-nagyobb kihagyásokkal természetesen, de a Simba például ők tényleg úgymond folyamatosabban jelen voltak a médiában is, a G.O.D. pedig most jött vissza.
Ugyebár a nyugati bandáknál van az például függetlenül attól, hogy fiú vagy lány banda, hogy ha kihadnak egy pár évet, azért az a idő múlása látszik magukon az embereken is. Például a Take That-nek volt, hogy a kisfiúsból jöttek ezek a komoly, szinte már 40-50 éves emberek. Viszont így a kínaiaknál is, meg a koreaiaknál is az van, hogy a koruk nem látszik meg rajtad. És így például egy fiú banda, aki már a 90-es évektől tevékeny, és már akkor is voltak például egy 20 évesek, hogy nekik így magukon a külsejükön mennyire látszik az idő múlása? Vagy maradtak olyan kisfiúsak például?
Meglátszik, szerintem határozottan meglátszik az idő múlása. A G.O.D. sem egy popszámmal akart visszajönni, hanem egy balladával jött vissza. Tehát meglátszik a komolyságuk, és a Shinhwa pedig nekik fokozatosan látszik, ahogy komolyodott zenéjük. Tehát manapság megvan benne az elektró, megvan benne az upbeat motivumok, viszont sokkal komolyabb, tehát ilyen szofisztikáltabb, és nem az a célja, hogy gyerünk, bulizzunk, és ugráljunk össze-vissza, hanem sokkal komolyabb és határozottabb megjelenésük van, és ez a külsejükön is látszik, hogy nem a rövid nadrágban, meg az ingben táncolnak, hanem öltönyben, vagy teljesen más ideált reprezentálnak ilyenkor. Már nem a fiataloknak akarnak tetszeni, hanem mondjuk azoknak a nőknek, akik azóta szeretik őket, amióta megjelentek a műfajban. És nyilván a rajongójuk elvárásai is változott már az évek során, viszont a zenei részben pedig teljes mértékben megfelelnek a fiatalok elvárásainak is. Ugyanúgy hallgatható, mint bármelyik más. Tehát nem mondom azt rá, hogy ki, mert 40 pluszos férfiak énekelnek benne, hanem ugyanazok a motívumok megjelennek benne, csak komolyabb, és inkább ezt a hogyha van olyan, hogy MILF, akkor nem tudom, hogy van olyan, hogy DILF, hogy azok az apukakorú emberek, akik azért igen.
És ők is ugyanazt táncolnak, meg mindent, tehát így,
igen.
Mint a fiatalok.
Igen, ők is ugyanazt a például a Simba, ők náluk nagyon fontos a koreográfia.
Uh-huh. És mondtad, hogy ebben nagyon sok munka van, akkor nekik így a családdal ez, hogy összeegyeztethető?
Nyilván nem adnak ki új albumot olyan gyakran. Uh-huh. Például a Simbának, nekik ők saját vállalatot alapítottak, amikor kiléptek az SM Entertainmentből, és így, mivel saját vállalatuk van, és azáltal igazgatják a saját együttesüknek az életét, ezért nyilván úgy szervezik meg. Tehát ők azok, akik megmondják maguknak, hogy mit, hogyan csináljanak, hogyan osztják be az idejüket, mikor jönnek ki új albummal, nem pedig valaki felülről.
Ez gyakori egyébként, hogy egy együttes kilép egy ügynökségtől, és akkor egy sajáttal?
Nem gyakori. Az a gyakori, hogy egy másikhoz esik, egy kisebbhez, egy nagyobbhoz, vagy uh-huh. Így átmegy egy másik vállalathoz, az nem gyakori. Tehát a Simba az ebben például egyedülállónak tekinthető, uh-huh. hogy ők éretten 20 éves koruk végén voltak szerintem, amikor kiléptek az SM Entertainmentből, és azt mondták, hogy akkor sajátot alapítunk. Uh-huh. Az gyakoribb, hogy például az Epic High, ami egy a koreai hip-hop együttes. Ők például kiléptek a Woolim Entertainmentből, ami addig egy ilyen alternatív együtteseknek is például teret adott. Nem feltétlen K-popot promotáltak, hanem volt benne indie, meg hip-hop is például, de hogy ők például onnan kiléptek, és most a YG Entertainment egy sokkal nagyobb vállalat, aminek az arculatába is úgymond illettek, hogy az ő vállalat, ebben a vállalatban aktívak most.
És egyébként ez hogy van, hogy van egy együttes, és akkor ő rögtön mehet egy ilyen nagyon nagy céghez, vagy mindenki ilyen kisebbtől kezdi, és akkor fokozatosan?
Nincsen olyan, hogy ugrálnak a vállalatok között, hiszen hosszabb időre, húzamosabb időre szokták leszerződtetni őket, hogyha tényleg jók. Tehát húzamosabb ideig szoktak egy vállalatnál lenni, és valami komoly dolognak kell történnie ahhoz, hogy vállalatot váltsanak. Uh-huh. Arra ritkán van arra példa, hogy valaki egy kisebb vállalattól egy nagyon nagy vállalathoz kerül, anélkül, hogy nagyon népszerű lenne. Az is előfordult már, hogy egy kisebb vállalat egy nagyobb vállalatnak az alvállalata lett. Tehát, hogy, uh-huh. hogy mondjuk így bekebelezte, de meghagyta a saját rendszerét a kisebb vállalatnak.
Például a PSI-ról mi a véleményed?
Száj? Szerintem neki köszönhetjük azt, hogy most erről beszélünk egyáltalán. Különben senkit nem érdekelne, mindenki tudja, hogy létezik. Például a J-Rock is létezik, a Visual Kei is létezik, és az is ott van valahol Ázsiában, de így tudunk, hogy tudjuk róla, hogy van, de annyira nem foglalkozunk vele. Száj, ő pont a YG Entertainment alatt dolgozik, és hogy mit gondolok róla? Mi a véleményem róla? Én nem sokkal, de régebb óta ismertem, mint hogy a Gangnam Style-jel kijött volna. Tehát ő is egy olyan alapkarakter a koreai popkultúrában, aki, mint bármelyik másik együttes vagy fiúbanda. És az lepett meg, hogy meglepte az embereket, engem inkább. Tehát én láttam korábbi videóját, ami hasonló típusú humorral foglalkozik, viszont láttam a komoly oldalát is. Ő egy apuka, egy férj, egy dolgozó ember, és ugyanúgy vannak komoly számai is, tehát akkor, amikor a Gentleman-t először bemutatta Szöulban a Happening koncerten, akkor nem csak az volt benne, hogy a Gangnam Style-t előadta, és ugrabugrált, és hülyét csinált magából, de teljesen komoly arccal, hanem az is ott volt, hogy az édesapjának írt számmal könnyeket hozott mindenkinek a szemébe, és ő is írt. Tehát, hogy ő egy olyan karaktert ad a koreai popkultúrának, amit kevés ember adhat meg. Tehát, hogy egy felelősségteljes ember, aki ugyanakkor meg is tudja nevettetni a közönséget. És szerintem ez az, ami úgymond így népszerűséget hozott neki, úgyhogy kiakadjon a YouTube számláló.
Szerinted ő mennyire fog bennmaradni a köztudatban, mert most mindenki ismeri ezt az egy számát, biztos vannak, akik így utána néztek bővebben a munkásságának, de szerintem az emberek nagy része így, jó, hát ez az egy szám van, szereti, hülyeskedik rá, de hogy így ennyi.
Sokan úgy gondolják, hogy ez itt megszakad, viszont Koreában tényleg ugyanúgy megvan a rajongó tábora évek óta, és ugyanúgy népszerű évek óta, és még mindig az. Tehát, hogyha ez a globális népszerűség nem is jön be neki, vagy nem is lépi túl ezt az egy számot, akkor is meg lesz, nem fog bele pusztulni. Úgy érzem, hogy ez nem fog neki továbbiakban ilyen különböző érzelmi problémákat jelenteni, hiszen ezzel a koreai pop kultúrában is nagy hatást gyakorolt rá. Tehát történelmet írt, úgymond, és a mai napig. Szóval lehet, hogy nem globálisan csak ezzel az egy számmal lesz népszerű, de tudni fognak róla, úgy érzem, és korábban pedig mindenképpen.
És mit gondolsz, miért pont ezzel a számával futott be például nyugaton?
Ezt nagyon sokan kérdezik. Tehát, hogy úgy értem, hogy szakemberek keresik ennek az okát. Megdöbbentő, és nagyon-nagyon furcsa, és idegen, és sose gondoltuk volna, hogy ez élvezetet nyújthat nekünk, és szerintem ez az, ami leginkább így megmagyarázhatja a sikerét. Tehát annyira egyszerűnek tűnik, és egyébként a videóklip felépítése az egy bármelyik másik kórai pop videónak a paródiájaként lehet tekinteni. Tehát, hogy kiparodizálja egy humorista ismerősével, ahogy táncolnak előtte, mint az idióták, és így tovább. Tehát a metrón a lány Hyuna alakja például, aki egy hatalmas szépségideál Koreában, ez mind kiparodizálja a kórai
Ebben a videóklipben egyébként több ilyen Koreában híres ember is szerepel?
Mindenki híres.
Tényleg?
Mindenki, akit látsz benne, mindenki vagy előadó, vagy humorista, például aki csípőmozgásokat imitál, az a liftben, ő is humorista, és akivel táncol a sárga piros ruhában, öltönyben, ő is nagyon ismert, tehát a top 10 humoristákban, vagy tévés személyiségekben mindannyian benne vannak. Hyena, a lány, ő pedig az egyik legnépszerűbb együttesnek a rappere, és hatalmas szépségideál. Tehát, és ugyanerre akart rájátszani a Gentleman videóklipjében is. Tehát abban is, abban pedig a Szöulnak a látványosságait, és mutatja be az, és úgymond az ottani a Gangnam életmódot. Tehát, hogy az egyik villából a másikba vásárló központba, és így tovább a sauna, és minden, ami megjelenik abban is.
Ez gyakori egyébként, hogy egymás videóklipjei így szerepelnek?
Szerintem ő volt így az első, aki nem zenés hírességet, vagy nem színészeket alkalmazott ahhoz, hogy megjelenjenek a videóklipjében, mert általában egy történetet akarnak elmondani a videóklipben, és ahhoz a megfelelő képesítésű színészeket, vagy a megfelelő költségvetéshez illő színészeket fogadják fel. De az, hogy pont ebben a paródia és humorista, és erre játszanak rá, azt szerintem ahhoz ő volt így körülbelül az első, aki ehhez hozzányúlt volna. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
Mi is köszönjük. És mi az a szám, amit itt tudnál ajánlani olyan embereknek, akik mondjuk ezt nem igazán ismerik, vagy hallgatják?
Úgy vagyok vele, hogy nehéz eltalálni valakinek az ízlését így egy számmal rögtön. Mm. Nekem, ami nagyon beszippantott, az 2011-ben a You Kiss-től a Neverland volt, nem tudom, úgy hallottam, hogy ez sokakat elkapott, ahhoz képest, hogy nem egy legnépszerűbb együttes, de általában az ilyen nagy előadóknak a számai kicsit túl sok tud lenni. Tehát azt ajánlom, hogy nézzen körül, mert lehet, hogy a kisebb előadóknak sokkal árnyaltabb stílusuk van. Legyen az például hip-hop, soul, vagy blues, vagy bármi. Tehát, hogy mindenféle keveredik benne. Vannak olyan számok, amiben nagyon erős a rap, a hip-hop, van, amiben az elektronika, és úgy érzem, hogy mindenki talál valamit, ami közel áll hozzá, vagy ami tetszhet neki az eddigi nyugati preferenciáinak megfelelően.
Rendben, köszönöm szépen az interjút, és nektek is köszönöm, hogy meghallgattátok. A stúdióban itt volt velem Major Réka és Kelemen Szilvia, én pedig Szabó Petra voltam. Sziasztok!